1978. február 9-e, csütörtök este.
Közös testvéreim, ezen a héten két kiemelkedő ige foglalkoztatott, és most is foglalkoztat, ezt hoztam közétek. Egy ponton találkozik a két ige, majd mindjárt mondom ezt a találkozó pontot, és arról fogok szólni köztetek. Az egyik ige ez, amit folyamatosan olvasunk a János evangéliumában, most a 9. fejezetnek csak az első néhány mondatát olvasom, János 9-ből az első néhány szót szinte csupán. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy embert, aki születése óta vak. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ez vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. A másik ige pedig a Lukás 13-ból a fejezet első 5 verse. Voltak ott éppen abban az időben néhányan, akik hírt adtak néki, azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt és azt mondta nékik, azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom néktek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölten őket vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem, sőt mondom néktek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Azt gondolom, már látják is a testvéreim a közös pontot a két bibliai történet között. Ez a szenvedés. És az emberben fölébred ez a kérdés, miért van annyi szenvedés ebben a világban? Ez az a kérdés, ami foglalkoztatott, és most is foglalkoztat, és együttesen is most foglalkozzunk ezzel a gyötrelmesen nehéz kérdéssel. Miért van annyi szenvedés ezen a világon? Van felelet erre a kérdésre, és ha van, mi a felelet? Miért van egyre több szenvedés a világon? Mert sajnos azt kell mondani, hogy nem kevesbedik a szenvedés. Azzal, hogy múlnak az évszázadok, évezredek, az ember előre halad tudásban, technikában, elméletileg megvolna a lehetőség arra, hogy kevesebb legyen a szenvedés. Ehelyett hiába minden tudomány, minden technika, az emberiség egyre többet szenved. Egyre többen belesodródnak ebbe. A szegények a maguk módján szenvednek. A gazdagokra is rájár a rút. Gondoljuk az ember rablásokra, és ennek a kihatására az összes milliómosokra. Ez a fegyveres őrizet mögött kell reszketniük, hogy vajon mikor kerül rájuk a sor. Az éhező népekre gondoljunk, az egymást gyilkoló afrikai népekre, és így tovább irtózatosan növekedik a szenvedés. És miért van ez? Van erre valami felelet? Jönnek hozzánk hívő emberek, hát ti állítólag beleláttok a titkokba, ti többet tudtok, mint mi. Hát mondjátok meg nekünk, Isten felől nézze, miért van ennyi szenvedés? És én nagyon sok dől el azon, hogy egyáltalán hogyan vesszük föl a témát, hogyan viszonyulunk azokhoz, akiket meggyötör a kérdés, akár csak elméletileg, akár úgy, hogy éppen tegnap előtt veszítettek el valakit, és összetörtek. Vagy akire rádőlt a torony, mint ahogy itt az egyik bibliai történet mondja, a Siloám tornya összedőlt. Alatta jöttek, mentek az emberek, akkor éppen 18 ember ott volt, rájuk szakadt, mind a 18 ott pusztult. Miért éppen az a 18? ha éppen akkor otthon maradt volna, élne. Ha egy kicsit sietett volna, már mögötte szakadt volna. Miért éppen ő? Van ebben valami isteni vezetés? Vagy azok a jámbor galileaiak, akik jöttek faluról föl a fővárosba, és hozták a maguk kis áldozatát, pénzecskéjét, vásároltak áldozati állatot, le akarták mutatni Istennek a nagy kegyes vallásos áldozatot. Pilátus katonái közéjük rontottak, és elkezdték kaszabolni őket, és az állatok vére egybefolyt a jámbor galileai zarándokok vérével. Miért? Bűnösök voltak, hiszen éppen Isten akarták tisztelni. Ők bűnösebbek voltak, mint a többi galileai. Van ezekre a kérdésekre felelet. És itt van ez a vakon született ember, ki vétkezett, ő vétkezett, de hát ha vakon született, akkor mikor vétkezett? A szülei vétkeztek, ki vétkezett? Most esetleg ezekből a bibliai példákból már mindjárt kitűnik az, hogy azok az emberek annak idején szorosan összekötötték ezt, hogy szenvedés és bűn. Valahol bűn rejtőzik, annak a büntetése lesz nyilvánvalóvá a szenvedésben. Ez egy olyan jól beolajozott gondolat volt, egész a mai napig forog ez a kerék az emberekben. Valahol bűn van, és annak a következménye a büntetés, a szenvedés. És ezen a vonalon keresik a feleletet. Jó út ez, rálépjünk mi is erre az útra. És hogyha valaki hirtelen elragadott a halál, akkor ezt a régi kereket forgassuk, hogy biztosan volt ott valami nagy bűn. És azért történt, mert igazságos az Isten. No hát, testvéreim, ezek a kérdések foglalkoztatnak, és talán erősebb szót is kellene mondani, mert kevés az, ha foglalkoztatnak. Bizony az igazság, hogy meggyötrik az ember ezek a kérdések, ha egy nagyon szenvedő ember közelébe kerül, hogy miért? Miért van rajta ez a nehéz sors? Mit tudunk válaszolni rá? Most testvéreim, szeretném sorba venni azokat a feleleteket, amiket adtak az elmúlt év ezredekben ezekre a kérdésekre, és szeretném azt bizonyítani, hogy egyik felelet se megnyugtató, és nem is ígérem, hogy majd aztán jön a csattanó, és én adom a megnyugtató feleletet. Előre elmondhatom, hogy bennem nincs kész felelet. Pláne olyan finoman csiszolt, olyan teológiailag kitisztázott felelet, mint például a Jób barátaiban volt, amikor Jóbra rázuhant a szenvedés. Emlékezünk rá, hogy milyen biztos feleleteket adtak, hogy próbálták kiprovokálni Jóbból is a bűntudatot, hogy de lásd meg, hogy de ne rejtegesd, de vald meg, igazságos az Isten, te biztosan van nagy bűnkövettél el. Ha nincs bennem ilyen, előre mondom, sőt éppen azt szeretném bizonyítani, azok a feleletek, amiket szoktak adni, érvénytelenek. Érvénytelenek. Mindegyik felelet érvénytelen. És nincs következő, vagy ha valaki egy következő feleletet ad, az is érvénytelen, előre lehet mondani. Olyan misztérium a szenvedés, amire ez a mi mostani agyszerkezetünk nem tud feleletet adni. És jobb lenne, hogyha tisztelettel állanánk meg a misztérium előtt, mondván, hogy nem értem, nem tudom, nincsen, hogy olcsó feleletekkel fizetnénk ki azokat, akik éppen benne vannak a nagy szenvedésekben. Tehát miért van annyi szenvedés? Hát van erre egy Istentől elvonatkoztatott felelet, egy nagyon primitív felelet. Hát a véletlen éppen úgy hozta, a bal sor sújtja őt, mondanak ilyeneket. Ez a világ fejlődik, mondják a nagy tudósok, még most a fejlődésnek azon a szakaszán vagyunk, amikor sok szenvedés is van. De majd fejlődik az emberiség, majd tökéletesedik a társadalom, majd a tudomány még növekedni, majd az orvostudomány, majd a szociológia, társadalmi rendszerek szépen eligazodnak, és majd megszűnik a szenvedés. Hát azt hiszem, nem elégít ki minket ez a szeret, hogy véletlen, aztán majd egyszer lesz nem szenvedés, majd egyszer megszűnik a szenvedés. Ez körülbelül olyan Isten nélkül, mint ahogy a régi világban istenesen vigasztalnak, hogy szenvedsz, de majd a más világon jó dolgod lesz. Hát ma nem beszélnek más világról, csak ugye a jövőről, hogy most ugyan sok szenvedés van, de megszűnik, mert az emberiség fejlődik. Tehát a szenvedés vagy véletlen, vagy a társadalmi fejlődés elmaradottságának a következménye. Hát akit ez kielégít, ám elégítse ki számlalmas fellet. Akárhogy véletlen, akárhogy most még szenvedünk, de majd nem fogunk. Mert mondom ismételten, a jelek jelenleg arra mutatnak, hogy amint állítólag fejlődik az emberiség, növekedik a szenvedés testileg is. A betegségeket se tudjuk leküzdeni, és lelkileg is, és társadalmilag is, és mindenféleképpen sokasodik a szenvedés. Az a naív optimizmus, ami még 60 évvel, 70 évvel ezelőtt eltöltötte az embereket, az szerte fosztott, ma már nem úgy van, mint akkor, hogy mit hoz a jövő, jaj, de jó lesz, mindent megold, inkább reszketve gondol, jaj, még mi mindent hoz a jövő. Tehát ez, hogy véletlen, vagy hogy a fejlődésben való lemaradás, ez az oka a szenvedéseknek, ez senki remélhetőleg nem elégít ki, mert ez a gondolkodásnak nagy fogyatékosságára van, ha valaki ezzel beéri. És ezzel az olcsó reménység, hogy majd ezután nem lesz szenvedés. Na, ha Istent is belevonjuk a gondolatainkba, akkor adódik természetesen az, amit már idéztem is, hogy a szenvedés azért van, mert bűn van. A bűnnek a büntetése, a szenvedés. Isten, igazságos Isten nem hagyhat büntetlenül egyetlen bűn sem. Ahol tehát a bűn megjelenik, ott valahol közelesen a bűnfődés, a szenvedés is meg fog jelenni. Itt az a bonyodalom, testvéreim, hogy van ilyesmi is, de nem végső felelet ez a szenvedés kérdésére. Kétségtel az a bűn zsoldja a halál, és kétségtel az, hogy amit vet az ember, az aratánja, aki bűnt vet, aki szelet vet, vihart arat, aki bűnt vet, az annak a gyümölcséből fog élni. Van ilyen, de nem felelet, nem végső felelet, nem elegendő felelet ez arra, hogy mi van, miért van annyi szenvedés, és főként nem szabad, mondom ismét a jó barátaira emlékezni, nem szabad ráolvasni valakire, hogy azért szenvedsz, mert bűnös vagy. És bizony azt kell mondani, hogy még a bibliai kijelentés is megkínozza az embert. Meg gondoljunk erre, hogy megbüntetem az atyák vétkeit a fiakban, harmad és negyedik zsigler. Igazságos ez? Mert a valóságban tényleg ez történik. Ezt nem lehet elvitatni, az atyák vétkei szenvednek a gyermekek, a fiak, viszálkos, részeges szülőknek, torszülött gyermekei lesznek, egy életen át hordozzák a szülőknek a bűnét, vagy akár csak részegen hazajön és összetöri, vélesre veri ezt a nyomorú gyereket. Az atyák vétkeiért a fiak szenvednek, ez felelet, ez megnyugtató, még akkor is, ha a Bibliában van Istenem, milyen Isten vagy te, hogy az atyák vétkeiért a fiakat bünteted? Ott van egyrészt az, hogy hát persze van hatalma az Istennek, és az Isten egybe lát egységeket, akiket mi individuumokra szétbontva külön-külön látunk. Na de akkor is ott van bennünk az, hogy nem, Istenem, ez nem lehet végső felelet, hogy bűn és büntetés. És akkor jött a következő gondolat, amelyik próbálta ennek a elviselhetetlen gondolatnak a tüskéjét kihúzni. Ez a következő gondolat pedig az, hogy két Isten van. Van a jó Isten és van a sátán. A jó Istentől jönnek a jó ajándékok, és a sátántól jön a szenvedés. Első hallásra olyan meggyőző ez a gondolat, vagy olyan megnyerő legalábbis. Tényleg, hát van sátán. Vissza kell minden szenvedést vezetni a sátánra. Ő okozza. És van ez a nagy dualizmus, ez a nagy párviadal a perzsa vallásban végsőkig, ki van élezve a jó Isten és a rossz Isten egymással való viaskodása, és annak a kisugárzása az emberi történelemre. A kereszténység ezt a egyenrangú párviadalt, a szinte-szinte bizonytalan kimenetelű párviadalt leegyszerűsítette, úgyhogy sokkal erősebb az Isten, és sokkal erőtelenebb a sátán, nem igazi partner a párviadalban. De azért a kereszténység is meghagyta a sátánnak a nagy játék terét, és a sátánra lehet rátenni sok mindent, hogy ő tőle van, mert a sátán a két Isten, az Isten csak jót ad, a sátán csak rosszat akar, lám Jóbot is ő taszította bele a szenvedésbe. Hát testvérek, erre is azt lehet mondani, hogy bibliai gondolat biztosan van ebben is valami igazság, de azt gondolom, a ti szívetek is hasonlóan dobog, mint az egyik, nem kielégít, nem megnyugtató ez a felelet. Nem megnyugtató, hogy a sátánra vezessünk vissza minden szenvedést. A következő felelet is egyre többeket megigéz. Itt a gyülekezetben is vannak olyanok, akiket megigézett ez a következő gondolat, ami a keleti világból szüremkedett át a mi világunkba, tudnék a lélekvándorlásnak a gondolata. Minden szenvedés igazságos, csak nem egy életen belül zajlik le se a bűn, se a bűnhődés, hanem a lélekvándorlás során lassan megfizeti a lélek a bűnért a fizetséget, és aztán lassan emelkedik. Itt a gyülekezetben is beszélgettem valakivel, aki azt mondja, hogy akármit mondanak a teológusok, okoskodnak jobbra-balra, az egyetlen logikus, megnyugtató felett őnék is ez a megnyugtatása, hogy lélekvándorlása nem értjük, mert mi csak egy nemzedéket látunk be, de egy hosszú sorban az isteni rend szerint igenis lassan lehet tisztulni a bűnökből, de hát ez sok nemzedékre, sok élet ismétlődésre tartozik, és annak a végén majd elérkeznek az emberek a tisztulásra, a teljességre. Hát itt van egy gondolat, amiben tényleg úgy első hallása szintén van valami megigéző. Ha ez így van, akkor az, hogy például ez vakon született, akkor talán tényleg nem igazságtalanság, mert ki tudja, hogy előző életébe ő milyen durva volt, hogy ütötte ki valakinek a szemét, tegyük föl, hogyha az isteni megfizetés szemet szemét fogad fogét elve érni. És talán akkor előző életeiben valahol ő így védkezett, és íme itt van most ő vakon születik, és hogyan viseli el 50-60, ki tudja hány éven át azt, hogy ő vak, és így kell néki az előző életben elkövetett bűnhődnie. Ha ez igaz, akkor ebben van valami megnyerő, hogy talán tényleg ilyen hosszú sorozatra bomlik szét egy emberi életnek a teljes megvalósulása, akkor talán tényleg van itt felelet arra, hogy miért van annyi szenvedés. Hát tessék, megvallom, hogy nem meggyőző számomra ez a gondolatmenet önmagában sem. Ha ez így lenne, akkor se meggyőző, mert akkor meg ott van az a rettetes kérdés, hogy na és nincs irgalom, nincs kegyelem, hanem csak az van, hogy esetleg egy bűnért a újra testesüléseknek a hosszú során át kell bűnhődni. Tehát a világ mindenségben a végső elv a megfizetés. Mondom, van bizonyos meggyőző erő a gondolatban, csak az az iszonyos hiány az, amit nem tudok elviselni benne, hogy tehát akkor csak egy óramű, egy igazságszolgáltatási hatalmas apparátus dolgozik, és kiki amit védett, azt könyörtelenül le kell, hogy bűnhődje. Az igazság érzése az embernek talán megcsöndesedik ebben, hogy akkor ezek szerint minden nagy szenvedés mögött nagy bűnök vannak valahol talán nemzedékekkel azelőttről. Az embernek az igazságérzése egy kicsit megnyugszik, de hát akkor egy iszonyatosan sivár világ lesz ez, ha csak igazságon és nincs szeretet, nincs isteni irgalom, nincs újjászületés, kegyelemből csak lefizetés nemzedékeken át. Hát testvérek, nagyjából ezek azok a válaszok, amelyeket évezredeken át és kontinenseken át kerestek az emberek a szenvedés nagy misztériumára, és összekezve ezeket azt kell mondani, hogy nem megnyugtató, nem kielégítő. Na hát ha ezeket, és ha még lehetséges feleteket is oda sorakoztatnánk ezek mögé, akkor még mindig adódik ez az alapvető kérdés, hogy hogy lehet ebben a dologban megnyugodni? Úgy-e, hogy körültekintek a világon, nézem ezt, azt a szenvedést, és mindegyik szenvedésnek a miértjét megkeresem, begyűjtöm magamba, éhezés, háború, gyermekeknek a nyomorék születése, és így tovább. Ha mindezekre megtalálom külön-külön a feleletet, begyűjtöm, akkor előáll bennem a békesség. Vagy pedig, és ez az én igazi mondani valóm ma este, vagy pedig fordítva kell járni az utat, először valamiféle békességre kell jutni, és aztán ebből a békességből kifele menet a problémákat szemügyre venni, és esetleg beleütközni véres fejjel visszaesni a megoldhatatlan problémák faláról, úgyhogy, és mégis a békesség. A Filippi levél 4. részében, a 7. versben van ez, hogy és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni gondolataitokat és a szíveteket a Krisztus Jézusban. Ennél jobb feleletet nem tudok adni, testvéreim. Csak még egyszer mondom, hogy a mozgás iránya is fontos itt. A legtöbb ember úgy él érthetően, hogy a miért kérdést fölveti, és akkor keresi a feleletet arra a kérdésre, a következő megjelenik, akkor arra keresi, és a sok feleletből akar békességre jutni. Aki akarja, próbálja meg, de előre mondhatom, hogy nem fog békességre jutni. Még a többi ember szenvedése kérdésében sem, hát még ha őt temeti maga alá a torony, a Siloám torony, amelyik leszakad, és ő épp a 18 között lesz, amelyik akkor volt alatta. Tehát ez, hogy kívülről begyűjtjük a feleletet, ez nem járható út. Van egy ilyen út, a hitnek az útja, hogy az Istennek békessége, minden értelmet felülhaladó békessége megbékéltet minket. Biztos nem véletlen, hogy Pál itt a Filippi levélben azt mondja, hogy az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, minden töprengést, minden kétségeskedést, minden problémázást felülhalad. Itt az a kérdés, hogy van-e ilyen, ha van, hogy lehet elnyerni, mert ez a kereszténységnek az útja. Én állítom, hogy van ilyen, valamit ízlelgettem már, éppen próbatételek, szenvedések idején ízlelgettem ebből, hogy az értelmet felülhaladó isteni békesség. Ez azt jelenti, az értelme pörög az embernek, forog, igen, nem, így van, ez felelet rá, nem felelet, ez nem igaz, ez nem igazságos. Ismerjük azt, amikor a gondolatok, mint egy meg veszekedett kerék, fogas kerékrendszer pörögnek, egyik hajtja a másikat, és akkor egyszer csak az Isten békessége úgy lassítja, lelassítja, leállítja, és valami eltölti az embernek a belső világát, az Isten békessége. Innen kifele jövet aztán, az ember keresi, és nem találja a feleletet. Csak odáig tud eljutni, hogy igyekszik együtt érezni azzal, aki szenved, igyekszik valami módon őt is erre a békességre elsegíteni. A szenvedő emberben
fölvetődik ez a kérdés, hogy miért éppen én? És igaza van. Ha valakit ott kiástak a ledőlt torony alól, akkor azon miért éppen én rám szakadt a torony? És itt egy nagy torony omlások vannak, embereket eltemetnek, leszakadt tornyok. Ha talán Jézus ma beszélne közlekedési katasztrófákról beszélne, hogy én, aki óvatosan vezettem, miért kerültem szembe egy őrült részeg álmokfutóval, aki belém rohant, és a családomat halálba vitte. Szóval omlanak a tornyok, és ott van, és hogy miért éppen én. És tisztelettel kell megállni egy embernek a vergődés előtt, aki azt mondja, miért éppen én rám omlott a torony. Miért éppen az én véremet keverte Pilátus, mikor az Istent akartam imádni. Miért éppen én? Mondom, tisztelettel, csönddel kell megállni egy ember előtt, akiben ez van, hogy miért éppen én. És nem is szabad vele szembe állítani kérkedően a hívő embernek azt a boldog vallomását, amit itt többször emlegettem már régebbi predikációban. Hogy tudnék, hogy jövök én ahhoz, hogy szeret az Isten, hogy közölte velem az ő békességét, hogy engem megtartott, körülöttem tízezrek elesnek, és engem irgalmasan tart az Isten, mondja a 91. Zsoltár. Na, testvérem, az emberi életnek a szellemi fejlődése, körülbelül ez a két kérdés között van, igazából ezzel indulunk el, hogy miért éppen én? Miért én rám szakadtattam, hogy miért én veszítettem, miért? Miért éppen én? És mondom, jogos, indokolt a kérdés, csak azt kell elmondani, hogy van egy csodálatos hívelés innen, de ez igazán a kegyelemnek a munkája, ezt nem lehet tréninggel, még predikációval sem, nem lehet elérni. Ez a Szentlélek ajándéka, ha személyesen adja valakinek, hogy ebből, hogy miért éppen én, ebből egy Szentlélek által való szárnyalással elérkezik az ember a kegyelemnek a dicsőítésére, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy megbocsátja a bűnömet, hogy nem szakad rám a torony, hogy mindez ideig irgalmasan a kezét fölöttet tartotta. És ha holnap rám szakad a torony, azt is már a kegyelem munkának fogom tekinteni. Mert tudom, hogy nincsenek véletlenek, akkor Isten azon a rám szakadó tornyon át mondta ki azt, hogy gyermekem elég, vagy szolgám elég. Testvéreim, még talán annyit, hogy a keresztény ember reálisan gondolkozik. Ezt itt ezen a szószéken sokszor emlegetjük, a realitás elvet. Freud hozta fel egyébként, hogy a lelki élet egészségének egyik jele a realitás érzék. Ezekben az ügyekben pedig a realitás érzék az, hogy így szoktuk mondani, hogy ilyesmik szoktak történni. Olyasmik szoktak történni, hogy hidak leszakadnak, tornyok ledőlnek, autók felszaladnak a járdára és elgázolnak ártatlan embereket. A realitás azt követeli, hogy ne álmodozzunk, hogy milyen világban élünk. Őrültek világában élünk. Őrült államférfiak világában, és őrült kisemberek világában élünk. És ilyesmik szoktak történni, világháborúk szoktak kitörni. És így tovább, és így tovább. Tehát a realitás arra kötelez, hogy vegyük észre, hogy nem az Édenkertben élünk. Ebben a világban élünk, ahol megzavarodott emberek élnek és teszik egymás életét tönkre. Ilyesmik szoktak történni, ez egyik realitás. A másik az Istenre vonatkozóan is realitásban kell élni. Mert az megint nem realitás, hogy imádkozom, tehát velem nem lehet baj. Imádkozom, tehát én nem kaphatok rákbetegséget. Ez megint a realitás érzéknek az elvesztését jelzi. A világra nézve is kell realitás érzék, és az Istenre nézve. Olyan Istenünk van, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem odaadta mindegyik önkért. Ilyen Istenünk van, aki a szeme fényének nem kedvezett, és ha én is az ő szeme fénye vagyok, ebbe a kategóriába bele kerülhetek. Nem kötelező. Szabad az Isten.
A hangfelvételit megszakad.